A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön, örökké. Amen. Hallgassuk meg azt a néhány ige verset, amelyet a felolvasott evangéliumból választottam, a 40. és a 42. verset a következőképpen, amikor közel jött, megkérdezte tőle Jézus, mit kívánsz, mit tegyek veled? Ő pedig így szólt, Uram, hogy lássak. Jézus ezt mondta neki, láss, a hited megtartott. Szeretett gyülekezet, drága testvérek, az elmúlt napokban többen utaltak rá, és többször előtérbe került, hogy a Krisztusban hívők egysége, az mennyire fontos. Nem csupán ezen a héten, hanem az év bármely időszakában. Nem árulunk zsákba macskát azzal, hogy hitünket különbözőképpen éljük meg, más és más hangsúlyok vannak felekezeteink között, de egy dologban egyik felekezet, katolikus és protestáns egyház sem alkuthat meg, nem köthet kompromisszumot, hogy Jézus Krisztus a mi hitünk alapja, aki azért jött ebbe a mulandó világba, azért öltött emberi testet, hogy bűneinknek minden büntetését, minden következményét magára vállalja. Halt meg az igaz, a nem igazakért, hogy a bűn hatalmától, a pokol, a kárhozat állapotából, mely bűneinknek a következménye kiszabadítson. Ahogy olvassuk a zsidókhoz írott levélben, mely nagyon jól összefoglalja az embernek a helyzetét, állapotát, és Jézus Krisztusnak a megváltói munkáját, megváltói művét. Halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt, és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. Talán több minden lényegtelen és kevésbé hangsúlyos kérdés elválaszt bennünket, de az összeköt mindannyiunkat, hogy mindannyian a bűn és a halál hatalma alatt jövünk erre a világra, hogy mindannyiunk lelki szemén a bűnt tekintve egy lepel van. Az ördög elhomályosította a lelki látásunkat, hogy vakok vagyunk, de Jézus Krisztusnak van hatalma arra, hogy ezt a leplet lerántsa a lelki szemeinkről, hogy a bűnt bűnnek lássuk, és Jézus Krisztus megszabadítson a bűn hatalmától, a bűn következményeinek félelmeitől, és egy egészen új életet adjon. Ez az egyik legfontosabb, ami össze kell, hogy kössön bennünket, és ebben a kérdésben nem köthetünk kompromisszumot. Ezt valljuk Isten szava által, felekezettől függetlenül, és Jézus Krisztus azzal bízott meg bennünket, azzal bízta meg a lelkipásztorokat és papokat, hogy hirdessük Jézus Krisztus a szabadító. Embereket ne eltávolítsunk Jézustól, hanem hozzá vezessünk. Ne eltakarjuk Jézust előlük, hanem megmutassuk. Ne elhallgattassunk kereső, kérő, zörgető, vágyakozó embereket, hanem beszéljünk, hanem prédikáljunk, hanem hirdessük, hogy ő ad új életet, és ő ad örök életet. Ma erről szeretnék szólni nektek, hiszen az evangéliumban elhangzott történet is erre mutat rá. Tekintsünk ki a történetből, és nézzük meg, hogy mi előzte meg ezt az eseményt. Jézus Jeruzsálem felé vette az irány tanítványaival együtt, és arról beszélt, hogy a pogányok kezébe adják, hogy kigúnyolják, meggyalázzák, leköpik, és miután megostorozták, megölik, de a harmadik napon feltámad. Ezzel arra akart utalni, hogy nem a véletlen műve mindez, ami vele történik. A forgatókönyvet nem az élet írja, és ő a főhős, sodródik az eseményekkel, hanem ő ura a helyzetnek, és minden pillanatát ismeri a váró dolgoknak. Minden vele történő eseménynek üzenete és értelme van. Ezt még nem értik tanítványai, nem értik a körülötte levők, majd később értik meg azokat az összefüggéseket, amelyekről Jézus beszél. Minden esetre előre vetíti, hogy nem a véletlennek a műve, hanem mindennek oka van. És ezzel a gondolattal és ezzel a hírrel mennek Jerikó városa felé, amikor már nem csupán Jézus és a tanítványi kör megy, hanem megy az ünnepre készülő sokasság is, akik a pászka ünnepére készültek. Kik szívből, kik színből, de mentek és készültek az ünnepre, és oda csapódtak Jézus köré. Vannak, akik legyeskedtek Jézus körül. Vannak, akik hízelektek neki. Vannak, akik hasznot akartak húzni Jézusból. Vannak, akiket érdekek fűztek Jézushoz, és vannak, akiket sodor a vallási ár, és vannak, akik Jézust szeretnék követni, akik egyek akarnak lenni Jézussal. Sokféle ember van Jézus körül a sokaságban. Ma is van egy nagy sokasság Jézus körül, de nagyon kevesen vannak, akik az életüket akarják letenni Jézus lábai elé. Ma Magyarországon sokszor hallja az ember, hogy vannak megélhetési politikusok. Én erről nem szeretnék beszélni, inkább hadd beszéljek arról, hogy vannak nagyon sokan, akik megélhetési keresztjének. Megélhetési keresztjének, és ugyanígy vannak megélhetési lelkipásztorok, megélhetési papok, akiknek az élete nem Jézus Krisztusról szól, hanem különböző üzletelésekről, mutizásokról, sokan akarnak seftelni Istennel, alkudozni, kompromisszumokat kötni, mert nekik többet ér minden haszon, ami Jézussal jár, és nekik nem maga Jézus Krisztus kell. Hadd hozzak egy bibliai történetet, egy bibliai példát erre, amely segít megérteni, hogy miről is van szó. Azt olvashatjuk apostolok cselekedetének könyvének 8. fejezetében, amikor látta Simon, hogy az apostolok kézrátételével adatik a lélek, pénzt ajánlott fel nekik, és így szólt, adjátok meg nekem is ezt a hatalmat, hogy akire ráteszem a kezemet, az vegye a szent lelket. Péter azonban ezt mondta neki. Vesszen el a pénzed, veled együtt, amiért azt gondolod, hogy pénzen megszerezheted az Isten ajándékát. Nem részesülhetsz, és nem is örökölhetsz ebből, mert a szíved nem egyenes az Isten előtt. Micsoda érdek és hasznot mindenáron húzni akaró ember. És mennyi ilyen van ma is, akiknek nemhogy a szándékuk, de még a szívük sem egyenes. Az ilyenektől mentse meg bennünket, gyülekezeteinket az Úr. Ott van ez a Jézussal vonuló sokaság, a tömeg, és a nép hangjára, a nép zajára fölfigyel valaki. Máté és Márk evangélista más és más aspektusból mutatja be a történetet, de egyedül Lukácsnál olvashatunk arról, hogy a vak ember, akinek Bartimeus volt a neve, Lukács nem említi a nevét, kérdezősködött, hogy mi ez. Lukács hozzáteszi, kérdezősködött. Felfigyelt. Ez a vak ember felfigyelt, érdeklődött, felragyogott számára egy reménysugár, hogy talán most vége lesz ennek az áldatlan állapotnak, talán vége lesz a vakságnak, vége lesz a koldulásnak, a gyötrődő életnek. Ez az ember az utolsó szalmaszálba is meg akar kapaszkodni, mert meg akar gyógyulni minden szempontból. Ott van egy gyógyulásra vágyó ember, és vállalva minden megalázottságot kiabál, ordít, hogy felfigyeljen végre valaki őre áll. Sok ilyen ember volt Jerikó, vagy éppen Jeruzsálem utcáin, és lehet, hogy már immunisak voltak az emberek rájuk. Azonban ez az ember valami mást mond, miután megtudta, hogy Jézus megy arra. Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam! A Dávid fia kifejezésben a messiás iránti reménysége tör fel a szívéből. Kiáltásában ott van a kétségbeesés és a reménység egyben. Mint aki már mindent megpróbált, és Jézustól várja a segítséget. Mennyire összecseng a felolvasott Zsoltár szavaival, amit a 18. versben olvashatunk, ott a 145. fejezetben, közel van az Úr mindenkihez, aki hívja, mindenkihez, aki igazán hívja. És ezt a segélykiáltást próbálják elhallgattatni. Van egy ember, aki utolsó szalmaszálként kapaszkodna, kérne, keresne, zörgetne, vágyakozva, ahogy énekeltük ebben a csodálatos énekben, imádkozzatok, és buzgón kérjetek, zörgessetek, kérjetek, ahogy Jézus is mondja. Van egy ember, aki utolsó szalmaszálként kapaszkodna, kérne, keresne, zörgetne, vágyakozna, és próbálják elhallgattatni ezt az embert. Beli akarják folytani a keresést, a zörgetést, azonban ennek az embernek olyan nagy a vágya a gyógyulás iránt, hogy nem engedi magát elhallgattatni. Sőt, azt olvashatjuk, hogy annál inkább kiáltott. Annál inkább könyörgött. És tudjátok, hány ilyen megoldást kereső, segítséget kérő van az utcákon? És én most nem általánosan, nem szociális szempontból beszélek, hanem olyanokról, akik a bűn tengerében élnek, akiknek válságban van az életük, válságban van a házasságuk, válságban van a családjuk, összecsaptak a fejük felett a hullámok, és nem találnak kiutat. Hányan vannak itt, szeretett városunkban, csak itt Nyíregyházán, de hányan vannak Magyarországon, vagy Európában, vagy az egész világon. Nem találnak megoldást az életükre, a félelmeikre, a bűneikre, és az egész tengő-lengő életük egy nagy segélykiáltás. Az emberek alkohol, pornó, kapcsolat, függőségük, az abortuszaik mind-mind segélykiáltások. És nem veszük észre, nem fáj, hogy mellettünk, a gyülekezeteink mellett elvesznek emberek, halnak meg Isten nélkül, hogy kerülnek pokolra. És nem félnek a pokoltól, nem félnek a kárhozattól, nem félnek a bűnnek a következményeitől, mert közülünk is sokan azzal nyugtatják magukat, hogy nincs is pokol. Meg hogy Jézus annyira szeret mindenkit, hogy úgy is üdvözül mindenki. És én most elsősorban magunkról beszélek, az evangélikus egyházban vannak olyan lelkipásztorok, akik ezt vallják és hirdetik a lelkészként szószékről. Hogy nincs pokol. Hogy az egy kivetített projekció, hogy van ördög. Lehet ezt mondani, csak ez a gyülekezet, az emberek és az egyház félrevezetése. És az ilyen lelkipásztoroknak különösen is ajánlom Ezékiel próféta könyvét. Ott beszél arról, hogy Isten hogyan fogja számon kérni azokat a pásztorokat, akik hitegették az embereket, és közben a pokolra taszították őket. Mert könnyebb ezt mondani, hogy nincs. Könnyebb a fejünket a homokba dugni. Könnyebb nyugtatgatni az embereket. És rettenetes, tudjátok, rettenetes dolog ezt hallgatni, és áttolják a felelősséget ahelyett, hogy fájna a másiknak az elveszettsége. Ahogy Pál apostol írja, olyan csodálatosan megfogalmazza ezt a Római Levél 9. fejezetében, igazat mondok Krisztusban, nem hazudok, lelkiismeretem tanúskodik mellettem a Szentlélek által, hogy nagy az én szomorúságom, és szüntelen fájdalom gyötri a szívemet. Mert azt kívánom, hogy inkább én magam legyek átok alatt, Krisztustól elszakítva testvéreim, az én test szerinti rokonaim helyett. Micsoda őszinte beszéd. Azt mondja, hogy inkább én legyek átok alatt, az én testvéreim helyett, hogy ők megmeneküljenek. De Pál apostol szíve megszakad, hogy zsidó testvérei nem ismerték fel Krisztust. Drága testvérem, te, aki itt ülsz ezen a mai estén, vajon megszakad-e a szíved másokért, akik nem ismerik Jézus Krisztust? Vajon megszakad-e a szíved azokért, akik nélküle élnek? Szeretnéd-e őket Jézus Krisztushoz vezetni? Megtöltjük ezt a gyönyörű szép templomot, estéről estére együtt vagyunk, de vajon érezzük-e a felelősséget, hogy mennyi segélyt kiáltó ember él itt Nyíregyházán? Hogy mennyi a segélyt kiáltó hang? Fáj-e nekünk felekezettől függetlenül, hogy mennyi az elveszett körülöttünk, a családjainkban, a munkahelyeinken. Meghalljuk-e még egyáltalán ezeket a segélykiáltásokat? Vagy immunisak lettünk rá? Oda tudjuk-e vezetni Jézushoz ezeket az embereket, akik Krisztus nélkül élnek, akik Krisztus nélkül élik az életüket, a bizonság tételünkkel, a szavainkkal? Vajon elmondhatjuk-e, drága testvérek, azt, amit olvashatunk az igében, elmondhatjuk-e, hogy a hívő nép, itt a Nyíregyházán élő hívő népnek az élete az olyan, mint Krisztus jó illata? Jó illata-e a te életed, drága testvérem? Beszélhetünk itt a hívők egységéről, ami fontos, de hadd kérdezze meg, hogy jó illat árad-e a te szavaidból, a te életedből? Hogy másokat oda tudsz-e vezetni Jézushoz, mert ez az igazán döntő kérdés, mert attól lesz ébredés, hogy emberek oda tudnak hajolni Jézus lábai elé, és elkezdenek könyörögni ébredésért, hogy emberek fölismerhessék, hogy Jézus Krisztus Dávid fia, akinek van hatalma bűn és halál felett. Sok mindenről beszélhetünk. Bocsánatot kérek. Nem azért mondom, mert én itt állok és prédikálok, és nem azért mondom, mert nektek, drága testvérek, kénytelenek vagytok végighallgatni. De hadd helyezzem a szívetekre azt a fajta felelősséget, amit az evangélium ruház ránk. Fáj-e neked az, hogy melletted a te drága testvéred elkárhozik? Hadd mondjam el, minden körítés, minden. A lényeg az, hogy emberek fölismerjék, hogy Jézus Krisztus Úr. Úr bűn felett, Úr halál felett, hogy neki van hatalma bűnöket megbocsátani, mindegy, hogy milyen mélységben vagy. Hiszen a Zsoltárok könyvének 130. fejezete éppen arról beszél, hogy a mélységből kiáltok hozzád, mindannyian ebbe a mélységbe születünk bele, mindannyian. A mélységből is. Nincsen olyan mélység, ahová Jézus ne tudna lenyúlni. Nincsen olyan mélység, ahová Jézus ne tudna leereszkedni. Hiszen ő Úr bűn felett és halál felett. Ő Úr pokol felett, ahogy a Jelenések könyvében olvashatjuk. Az élet és a halál, a pokol kulcsai mind-mind nála vannak. És ezért lehet oda vezetni embereket Jézus Krisztushoz. És ez az a mandátum, amivel megbízott bennünket. Mindegy, hogy valaki lelkipásztor vagy pap, mindegy, hogy valaki presbiter vagy felügyelő vagy gondnok vagy gyülekezeti tag, mindegy. Ha te ismered Jézus Krisztus személyesen, mint megváltódat. Ha te megtapasztaltad, hogy milyen az, amikor Jézus bűnöket bocsát meg. Milyen az az reménység, amivel Jézus Krisztus téged megajándékozott, hogy aki hisz a fiúban, örök élete van. Megtapasztalod azt a bizonyosságot, hogy nem attól kell félni, aki a testet öli meg, hanem aki a lelket. És van bizonyosságom afelől, hogy átmentem a halálból az életbe. Akkor onnantól kezdve neked az lesz az elsőleges célod, hogy másokat is oda vezess. Oda vezess Jézushoz. Ahhoz a Jézushoz, akinél te is bűnbocsánatra találtál. Tudjátok, drága testvérek, ez egy fontos kérdés, hogy akik körülöttünk kiáltanak, azokat meghalljuk, hogy oda tudjunk vezetni embereket Jézushoz. Vagy pedig kíméljük a mi életünket. Pál apostol olyan meghatóan ír előre a Krisztushoz vezetésről. Azt mondja az apostolok cselekedetének 20. fejezetében, semmit sem hallgattam el abból, ami hasznos, hanem inkább hirdettem és tanítottam azt nektek nyilvánosan és házanként. Bizonságot tettem zsidóknak is, meg görögöknek is az Istenhez való megtérésről, és a mi Urunkban, Jézusban való hitről. És most, íme én a lélektől kényszerítve megyek Jeruzsálembe, hogy miért ott engem, nem tudom, csak az, hogy a Szentlélek városról városra bizonságot tesz, hogy fogság és nyomorúság vár rám. De én mindezekkel nem gondolok, sőt, még az életem sem drága, csak hogy elvégezhess utásomat és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. Vagy a Jelenések könyvében azt írja János, legyőztétek őt a bárány vérével, mármint az ördögöt, mármint a sátánt, a bárány vérével és bizonságtételük igéjével azok, akik nem kimérték életüket, mint halálig. Tudjátok, ez a keresztjének feladata. Ha kell, és ne értsétek félre, drága testvérek, ha kell, akkor két végéről égetni a gyertyát. Ha kell, akkor azt mondani, hogy az életem sem drága. Ha kell, akkor azt mondani, hogy mindent megteszek. Hányan vannak ilyen kímélő üzemmódban? Olyan, mint a mosógépen ismeritek. Van ilyen kímélő üzemmód. Hány keresztjén van ilyen kímélő üzemmódban? Hány ember ott van a komfortzónájában? És nem akar ebből a komfortzónából kilépni, mert azt mondja, hogy én jó helyen vagyok, hogy én nekem velem bár minden rendben van, nekem már mindenem megvan. És ebből a komfortzónából nem lehet kimozdítani. És tudjátok, ezekre az emberekre nem érvényes az, amit itt olvashatunk a Jelenések könyvében, hogy nem kimélték az életüket, mint halálig. Drága testvérem, te oda tudod tenni az életedet? Oda tudod tenni? Az egyházak, a gyülekezetek, a lelkipásztorok, a hívők feladata az, hogy akkor is hirdetni kell a Jézusról szóló evangéliumot, amikor el akarnak hallgattatni. Volt ilyen a történelemben, nem ismeretlen ez az egyház számára. Az egyházak, a lelkészek, a papok, a gyülekezeti tagok bűne, amikor sikerül elhallgattatni őket, és már nem a Krisztushoz vezetés lesz a legfontosabb feladat és küldetés. Nem az életrendezésre hívás, nem a megtérés, nem a bűnbánat, nem az újjászületés. Egyházaink álványozó egyházak lettek, kívülről szépülnek, de mintha már immunisak lennének azokra a segélykiáltásokra. Pedig a legfontosabb feladatunk, hogy a sokaságban, a tomboló világban meghalljuk azokat a kereső, azokat a kérő, zörgető, vágyakozó kiáltásokat, és megtérésre, bűnbánatra hívjuk az embereket. Tudjátok, a sátán, a világ elterelte a figyelmünket a legfontosabbról. Elterelte a legfontosabbról a figyelmünket. Spurgeon, a híres igehirdetőnek van egy nagyon, számomra nagyon kedves mondata. Azt mondta, hogy az egyháznak azért van olyan kicsi hatása a világra, mert a világnak olyan nagy hatása van az egyházra. És ezt a 19. században mondta, hogy semmi nem változott. Semmi. Ugyanezt éltük meg a 20. 21. században is. Hogy oly nagy hatása van a világnak az egyházra. És nézzétek meg, ha nem ezt látjuk, nem ezt látjuk tőlünk nyugatabbra. És szépen lépd el befelé. Közép-Európába, egyházainkba, gyülekezeteinkbe. És látjuk azt, hogy milyen hatással van emberek életére, hívők életére. Nekünk az életünkkel, nekünk a szavainkkal, hatással kell lennünk a világra. Amiről az előbb beszéltem, az a jó illat, hogyha árad, az hatással van. Az a Krisztus illat, az hatással van. Ne kíméljük az életünket. Imádkozó, elveszettekért könyörgő gyülekezetek lehessünk, akiknek a vágyuk az ébredés, az embereknek a gyógyulása. Engedjétek meg, hogy egy történetet meséljek el nektek, ezzel is erősítve, hogy mi a mi feladatunk. Egy egyetemi városban, Evianban történt, az ottani egyetem hallgatója volt két testvér, Spencer Ede és Vilmos. Az egyetem legjobb úszója Ede volt, egy hűvös őszi reggelen vészhír futott végig a városon, hogy egy nagy hajó az öbölben, süllyedőben van. Mindenki a tengerpartra rohant, Látták, hogyan küzdködnek életükért az emberek, és hogyan merülnek alá a rémült sikoltással a tenger hullámaiba. A Spencer Ede gyorsan ledobta fölösleges ruháit, kötelet erősített a testére, végét társaihoz dobta, és már is úszott a hajóroncs felé. Megragadott egy fuldoklót, és kivitte a partra. 10-szer úszott ki egymás után, de többre nem volt ereje. Alig volt képes lábra állni a parton, társai dörzsölték meggémberedett tagjait a tűznél. De amikor a tenger felé fordult, és látta, hogy a távolban férfiak és asszonyok kétségbe esetten küzdenek a vízben, a barátai nem tudták visszatartani újabb vállalkozásától. Nem tudom nézni, hogy mások elvesztek, mondta. Beugrott a vízbe, harcolt a hullámokkal, megragadott egy süllyedő asszonyt, és partra úszott vele. 5-ször tette meg ismét ugyanezt, 15-öt mentett meg. Mikor társai utoljára felhúzták a partra, már látszott, hogy a halál rávetette kezét. Gondosan lefektették a tűz mellé. Egy idő múlva magához tért, felült, a szeme újra a tengert kereste, ahol azt látta, hogy a hullámok hátán egy férfi igyekszik egy asszonyt gerendára emelni. Fiúk, valaki a feleségét vagy az édesanyját szeretné megmenteni, de egyedül erre nem képes, segítenem kell. Most se tudták visszatartani. Újra a hullámokba vetette magát, nem tudta végignézni, hogyan fulladnak meg. Fáradtan jutott el a gerendához, de mind a kettőt partra vonszolta. Szerető kezek vitték a szobájába és fektették ágyba. Testvére őrködött mellette, kábult álmából felriadt a beteg. Vili, tényleg megtettem minden tőlem telhetőt? Kérdezte. Ede, hiszen 17-et mentettél meg. Tudom, Vili, de félek, hogy mégsem tettem meg mindent. Ede ismét álomba hullott. Láza egyre feljebb szökött. Képzeletében asszonyokat és férfiakat látott fuldokolni és alá süllyedni. Vili ott ült az ágyánál, fogta a kezét, hűsítette a homlokát és próbálta nyugtatgatni. Ede, 17-et mentettél meg egy nap. Elhullóan jött a szó a beteg utolsó magához térése pillanatában. Tudom, Vili, tudom, de csak még egyet tudnék megmenteni. És így harcolt valaki a rövid földi élet megmentésére. Nem kell-e nekünk, lelkipásztoroknak, gyülekezeti tagoknak, függetlenül felekezeteinktől, még jobban a szívünkre vennünk a lelkek örök életre való mentését, hogy itt Nyíregyházán is minél többeknek új élete és örök élete legyen, megtenni mindent, hogy még az életünk se legyen drága, azért, hogy oda szeressünk embereket Jézus Krisztushoz. Mert szeretnénk, ha ők is ott lennének, amit Jézus ígért. Ott a János evangéliumának 14. fejezetében, amikor azt mondja Jézus, hogy az én atyám házában sok lakóhely van, vajon mondtam volna nektek, hogy elmegyek helyet készíteni nektek? Tudjátok, a sokaságból így próbálták ezt a vak embert lecsendesíteni, de nem tudták. Annál hangosabban kiáltott, és Jézus meghallotta, mert azt olvassuk az igében, ott a 91. Zsoltárban, ha kiált hozzám, meghallgatom, vele leszek a nyomorúságban, kiragadom onnan, és megdicsőítem őt. Vagy a Római Levél 10. fejezetében azt olvashatjuk, aki segítségül hívja az Úr nevét, az üdvözül. Jézus odahívta magához, és megkérdezte tőle, mit kívánsz, mit tegyek veled? Ő így szólt, Uram, hogy lássak. Tudjátok, csodálatos ez a történet, mert Jézus vele mondatja ki. Nem automatikusan cselekszik, nem ráerőlteti magát másokra, de kérésre, segítségül hívásra ő megteszi. Akarj változást az életedben. Jézus vár az akarati döntésünkre, és ehhez te is kell lesz. Ez az ember látni akart, de nem csupán fizikai látásra vágyott, és ezt Jézus tudta nagyon jól. Ezért tette hozzá, láss, hited megtartott. Elnézést kérek, nem akarom a testvéreket terhelni idegen szavakkal, de nekem olyan sokat segített és olyan sokat jelentett, amikor megnéztem az eredetit. Itt Jézus a szodzó szót használja, a szeszóken, ami a szodzó alapige, és ez azt jelenti, hogy megment, hogy megszabadít, hogy megtart, hogy életben tart, hogy üdvözül. Nem a fizikai látás üdvözít. Nem a fizikai látás üdvözít, hanem egyedül a Krisztusba vetett hit biztosít örök életet. Jézus csodatételeiben soha nem a fizikai gyógyulás kap hangsúlyt, hanem a belévetett hit, a belévetett bizalom. Tudnilik, Jézus elsősorban nem gyógyítóként jött, hanem szabadítóként. Ezért olvassa fel a messiási programját Ézsaiás próféta könyvének 61. fejezetéből. Azt mondja, Uramnak, az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr. Elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosoknak, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. Ennek a meggyógyított és megszabadított embernek pedig hatalmas hála lett a szívében. Ami, tudjátok, a Jézus követésében és az Isten dicsőítésében mutatkozott meg. Nem hasznot akart húzni Jézusból ez az ember, hanem szíve tele lett hálával, és életét innentől kezdve Jézusnak szentelte. Ilyen megszabadított, ilyen hálás szívűek és Krisztust követők legyenek minél többen gyülekezeteinkben, és ilyen hálatelt szívvel vezessünk Jézus Krisztushoz embereket, mert ez az, ami összeköt bennünket, és a Krisztusban hívők egysége ebben mutatkozzon meg, hogy meghalljuk a segélykiáltásokat, fölismerjük a segélykiáltókat, és Jézusról tanúskodjunk. Aki azért jött, ahogy olvashatjuk, halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt, és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. Amen. Imádkozzunk. Urunk, neked van hatalmad arra, hogy egészen újját tegyél. Hiszen Ezékiel könyvének 36. fejezetében éppen erről olvashatunk. Ott a kőszívet fölcseréled 20 szívé, hogy új szívet és új lelket adsz belénk. Urunk, kérünk azért, hogy cselekedd ezt meg mindannyiunk életében. Adj ilyen zörgető, kérő, kereső, vágyakozó embereket. És add, Urunk, hogyha mi már bűnbocsánatot nyert emberek vagyunk, akkor megismerjük és felismerjük a segélykiáltókat és segélykiáltásokat. Amen.